Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, kedves vendégeinket, testvéreimet. A mai témánkat Isten igéjéből, a Zsoltárok könyvének 86. fejezetéből, a 11. verssel szeretném bevezetni. A 86. Zsoltár 11. versében így hangzik Istennek igéje. Mutasd meg nekem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. A mai témánknak az a címe, hogy az üdvösség elnyerésének feltételezett útvonalai. Ugyanis nagyon sokféleképpen keresik az emberek az üdvösséget, az Istennel való közösséget. Az előző alkalommal azt követtük végig, hogy minden problémánk tulajdonképpen azzal kezdődött, hogy vétkeztünk, és ennek eredményeként elveszítettük az Istentől kapott dicsőséget. Ez a dicsőség az Istennel való közösséget és az ő szent jellemének a megnyilatkozását jelentette az életünkben. Amikor az ember elveszítette, akkor először csak bizonyos külső elváltozásokat észlelt. Később azonban már fokozatosan ennek a dicsőségnek a hiánya eltorzította az ember teljes lényét, a gondolkodását, a lelkületét, teljes életét, mint egy lemesztelenítette az isteni jellemvonásoktól. Lépésről lépésre nyerhetjük ezt vissza, hiszen ahogy fokozatosan torzult és távolodott az ember Istentől, ugyanolyan fokozatosan egyik lépést a másik lépés után téve térhetünk vissza is az Istenhez. Szomorú tény viszont az, hogy ezt a visszavezető utat mindenki máshol és más módon látja megvalósíthatónak. Az emberek többsége hisz valamilyen üdvösségben. De ez az üdvösség képük nagyon szerteágazó, és éppen ezért nagyon sokféle módon szeretnék és akarják azt megvalósítani és elérni. Sátán, ami nagy ellenségünk, azzal csapja be az egyébként jó szándékkal megoldást kereső embereket, hogy keresésük közben hamis vágányra tereli, vezeti őket. Ennek érdekében minél több egymástól teljesen szerteágazó és különböző irányzatokat, vallási irányzatokat hoz létre, hogy személyre szabottan kínálhassa az embereknek, mindenkinek azt, amire éppen neki van szüksége. És így ezekben a nagyon sokféle irányzatban az igazságként meghirdetett hazugságait tálalja az emberek elé. Ebből a sokféle kínálatból következik, hogy oly sokféle egymástól teljesen eltérő módon és úton igyekeznek az üdvösséget elérni az emberek. Talán a legkiemelkedőbb példáit hadd említsem először, hogy a hindu fakír a maga sajátos önkínzásával egybekötött meditációiban reménykedik. Úgy gondolja, hogy ő ezen az úton érheti el az üdvösséget. A hithű zsidó az a ceremoniális rendelkezéseknek a külső megtartását látja az üdvösség egyetlen feltételének, annak ellenére, hogy már mintegy 2000 éve nincs temploma, ahol az áldozatát bemutathatná, ahol az Isten jelenléte megnyilatkozna az ő számára. A mohamedán az a zarándoklataiban és a vakbuzgó fanatizmusában reménykedik. A római keresztény sok-sok imádsággal, a szentek közben járásában bízva keresi az üdvösséget. A protestáns keresztények sokféle irányzata pedig az Isten kegyelmére hagyatkozva azt állítja, hogy a törvényt úgy sem lehet annyira megtartani, hogy igazak legyünk Isten előtt. Éppen ezért az Isten kegyelmében bízik csak. Ezt a sokféleséget ismerve jogosan felvetődik bennünk bizonyos alapvető kérdéseknek a sora. Vajon ennyiféle úton, módon is el lehet érni az üdvösséget? Vagy csak egyetlen útja van az üdvösségnek? Vajon az életre vezető útnak, vannak egymással párhuzamosan haladó útvonalai? Egyik a másik mellett halad? És ezért teljesen mindegy, hogy melyiken haladunk, mert mindegyik úgy is oda fog vezetni? Mi a Biblia válasza ezekre a kérdésekre? Hogyan nyerhetjük el az üdvösséget? Milyen úton haladhatunk annak érdekében? Hogyan ismerhetjük meg azt az utat, amely biztosan az életre vezet? És mit kell tennünk annak érdekében, hogy a jó úton haladva, a biztos célt remélve érjünk el? Isten igéje minden kétséget kizáróan rámutat arra az egyetlen útra, amely biztosan az életre vezető út. Jézus Krisztus az evangéliumokban azt mondja önmagáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak én általam. Jézus ezzel nem csak azt mondja el, hogy én megmutatom az utat, hanem azt is elénk állítja, hogy ő maga képezi számunkra az utat. Ezért, amikor Jézus az életre vezető útról beszél, akkor tulajdonképpen önmagáról beszél. Amikor a keskeny út evangéliumát mondja el, akkor önmagáról beszél. Nekünk vele kell összekapcsolódni, és azáltal lépünk rá erre a keskeny útra. És csak így haladhatunk az életre. Péter apostol, amikor a zsidó főpapoknak tartott beszédet, éppen ezért fogalmazta meg így az üzenetét, a Cselekedetek könyve 4. fejezet 12. versében található ez, és nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Nincs más. Ez az egyetlen út az üdvösségre. Pál apostol a zsidókhoz írott levelében egy újabb titkot tár fel előttünk a megváltás tervéből, amikor a zsidókhoz írott levél 6. fejezet 19. 20. verseiben azt mondja Jézusról, hogy amikor Jézus a mennybe ment, akkor ő beljebb hatolt a kárpitnál, ahová út nyitóul ment be előttünk, és a mennyei felség királyi székének a jobbjára ült. Út nyitóul ment be előttünk. Tulajdonképpen az elbukott ember elveszítette azt a jogát, hogy Istenhez közeledjen, és ilyen közvetlenül érintkezzen vele. De Jézus, ahogy az apostol beszél róla, Jézus a mennybe menetelével megtörte ezt az állapotot, és megnyitotta előttünk az utat. Elsőként lépett be a mennybe, mint embernek fia, aki jogosult arra, hogy bemenjen a belső kárpiton túl is, és odalépjen az Isten közvetlen közelébe, a mennyei felség királyi székének a jobbjára. Jézus az emberi család képviseletében tette meg ezt a lépést. Ezért fogalmaz így Pál apostol, hogy út nyitóul ment be előttünk. És azzal, amikor azt mondja, hogy előttünk, akkor ezzel azt mondja, hogy nekünk pedig lehetőségünk van Jézust követni. Ezen az úton, amelyen ő ment előttünk, amelyet ő nyitott meg előttünk. Ilyen háttér mellett gondoljuk végig a 24. Zsoltárnak azt a csodálatos részét, amikor bár látszólag úgy tűnik, mintha egy Isten dicsőítő ének fogalmazódna meg a 24. Zsoltárban, a valóságban azonban Jézus dicsőséges mennybe menetelének a hálaadó Zsoltára ez. Amikor azt mondja a 24. Zsoltár 4. verse, hogy ti kapuk, emeljétek fel a ti fejeteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Jézusnak az a dicsőséges bevonulása fogalmazódik meg, amikor győztes diadallal bevonult, mert legyőzte a nagy ellenséget, Sátánt. És akkor ebben a bevonulásban a mennyei angyalok számára ő a dicsőség királya volt, de a mi számunkra ő az embernek fia. És ezért ettől a pillanattól kezdve a Bibliában Jézus mindig úgy van bemutatva, mint az embernek fia. Akár az Ószövetség prófétái láthatták előre, akár János apostol, aki már a mennybe menetele után írta le a jelenések könyvét, mindenhol azzal találkozunk, hogy az embernek a fia az, aki ide jutott. És Pál apostol is így beszél róla. A Szentírás tehát teljesen egyértelművé teszi előttünk, hogy az egyetlen út, az egyetlen fő útvonal az üdvösséghez, ez maga Jézus Krisztus. Arról a fő útról azonban, amit Jézus Krisztus személye jelent számunkra az üdvösséghez, az idők folyamán nagyon sok leágazást nyitottak az emberek maguknak. Kis mellékösvényeket. Pál apostol szerint ez azért történt, mivel nagyon sok embernek nem kielégítő ennek a útnak a színvonala, a feltétele, és főként az utasokkal szemben támasztott igény. Túl sok mindent követelnek ezen az úton. Ezért Pál apostol azt mondja, hogy emiatt, mivel nagyon sok kifogás merül fel a különböző feltételek miatt, az egészséges tudományt, mondja az apostol, az emberek el nem tudják szenvedni, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük arra, amit az ige mond, amit az ige követel. És amikor az Isten eszköze ezt meghirdeti, nem találkozik a szív indítékával, az elképzeléssel, a vágyjal. Ezért feltétlen, ha együtt is haladok a főútvonallal, de egy kis kitérővel, egy kis mellékösvényen, vele párhuzamosan, de mégse rajta. Az emberi bölcselkedések eredményezik azt, hogy az isteni útmutatástól sokszor eltérjenek ki jobbra, ki balra, mert azt az utat jobbnak látják. Talán hadd fogalmazzam így, hogy esetenként ott is egyenesen mennek tovább, ahol az igazság útja elkanyarodik előttük. Az ilyen eltéréseket az emberek mindig igyekeznek nagyon meggyőzően megindokolni, megmagyarázni maguknak is, meg a környezetükben élőknek is, azért, hogy miért is nem így haladok, és miért nem ott haladok, hanem emitt és emígy. Rendkívül bölcs az ember a megmagyarázásra. Pedig jó lenne, ha figyelnénk a Szentírásnak arra az útmutatására, amit a példabeszédek könyve 14 rész 12. versében fogalmaz meg, amely szerint van olyan út, amely helyesnek látszik az ember szeme előtt, de a vége mégis a halálra menő út. Mi úgy látjuk, és főként akkor, amikor már belekezdtünk a magyarázkodásunkba, hogy miért ezen az úton haladunk. Amikor már magunkat is, meg másokat is meg akarunk nyugtatni, sőt, meg akarunk győzni, akkor úgy látszik, hogy ez a jó út. De a vége nem az életre vezet. És ez szomorú, és megtévesztő. Az üdvösség elnyerésének kérdése látványosan két fő ágazatra választja szét a keresztényeknek a táborát. Ezzel azt éri el Sátán, hogy az emberek az igazság útján mennek ugyan, de nem maradnak meg az igazság ösvényének a közepén. A példabeszéd 8. és 20. versében találjuk azt a gondolatot, hogy az igazság ösvényének a közepén kell, hogy haladjunk. Nem szabad arról se jobbra, se balra lehúzni. Ugyanakkor mindkét irányzat Jézust tekinti vezetőnek. Mindenki az ő nevére hivatkozik. Ezért az igazság útján haladnak ezek az emberek, csak éppen nem a közepén. És Jézus azoknak az embereknek, akik az ő nevére hivatkoznak, akik úgymond az ő nevében akarnak élni és cselekedni keresztényként, lehet, hogy egyszer azt mondja, nem ismerlek titeket, sohasem ismertelek titeket. Ezek az emberek ugyan azt mondják majd Jézusnak, hogy Uram, mi a te nevedben tanítottunk. A te nevedben hatalmas dolgokat cselekedtünk. Sok mindent tettünk a te nevedben. És ezért zörgetnek, úgy gondolva, hogy jogosult az ő bemenetelük a házba. De Jézus csak annyit mond, én sohasem ismertelek titeket. Milyen szomorú csalódás lesz ez azoknak az embereknek. És az Úr ezt azért mondja el az igében, mert szeretne megkímélni bennünket ettől a csalódástól. Nem akarja azt, hogy magunkat megnyugtatva és a szándékainkat megmagyarázva egy kicsit letérjünk a főútvonalról. Vagy ha nem is térünk le, de a szélére húzódjunk ki. Vagy jobb oldalon, vagy bal oldalon, de semmiképpen ne menjünk a közepén. Az egyik oldalon haladókkal, akik ugyan az igazság útján járnak, csak éppen nem középen, azokkal azt hiteti el Sátán, hogy az üdvösséget a saját erőfeszítéseik és érdemeik által nyerhetik el. Azt hiszik, hogy Jézus érdemeihez nekik is hozzá kell tenni valamit ahhoz, és annak érdekében, hogy elnyerhessék az Isten kegyelmét. Ez jellemzi az egyik oldalon lévőket, akik bár az igazság útján haladnak. A másik oldalon haladókat pedig inkább az jellemzi, és Sátán azzal téveszti meg, hogy Krisztus már mindent megtett helyettünk. Ezért nekünk már semmit se lehet hozzátenni ahhoz, amit Krisztus helyettem, mint megváltó megtett. Ezzel együtt azonban azt is gondolják, hogy most már az erkölcsi törvényre, a 10 parancsolatra sincs szükség éppen ezért, hiszen azt Jézus teljesen betöltötte, mi helyettünk töltötte be, hiszen ő a mi helyettesünk, mi úgy se tudnánk betölteni. És miközben mind a két szemlélet tartalmaz valamilyen igazságot. Mind a kettő igaz valahol. De nem teljesen. És ebből következik, hogy ha nem teljesen igaz, akkor erre a Biblia azt mondja, ez teljesen hazugság. Teljesen hazugság. Isten soha nem keveri össze az igazságot a hamissággal. Ez mindig Sátánnak a módszere, hiszen Sátán nagyon jól tudja, hogy a legmegtévesztőbb hazugság az, amikor az igazságot olyan közel hozza a hamissághoz, hogy ne lehessen felismerni. Olyan sok igazságba csomagolja bele a kis tévedést, hogy az őszintén kereső ember menjen el amellett a kicsi téveszme mellett. Így próbálja Sátán megtéveszteni, ha lehet, még a választottakat is. Az emberek előtt sokszor hihetetlennek tűnik, hogy az üdvösséget Jézus Krisztus szerezte meg számunkra, amit nekünk csak el kell fogadnunk, mint szeretetének ajándékát. Ezért, akik úgy gondolják, hogy ez hihetetlennek tűnik, hogy nekem nem kell tenni semmit az üdvösséghez, ezért a saját cselekedeteikkel próbálják, mint egy megvásárolni, kiérdemelni az üdvösséget. Erre azonban a Biblia azt mondja, hogy ez egy önmegváltás. Ennek az embernek nincs szüksége megváltóra, hiszen ő mindent meg tud tenni azért, hogy kiérdemelje az üdvösséget a cselekedeteivel. Ennek az eszmének azonban semmi köze Istenhez. Az önmegváltás minden sugallata Sátántól, az ős csalótól ered. Egyszer egy szegény asszony vágyakozva nézte a király kertjében lévő csodálatos szöllőfürtöket, és miközben egy szegény beteg gyermekére gondolt, oda ment a kertészhez, és azt mondta neki, hogy adjon el neki egy pár fürtöt ezekből a csodálatos gyümölcsökből. És akkor a kertész egy kicsit megbotránkozva, megütközve azt mondta, hogy ez semmiképpen nem teheti meg ő. Azonban ezt a beszélgetést a király lánya is meghallotta, és odament, és azt mondta, az én atyám, a király, az nem gyümölcskereskedő, hogy eladjon a kertjében lévő gyümölcsből. De azért király, hogy ajándékot adhasson, akinek ő akar. És tulajdonképpen ez történik Isten és köztem is. Én nem vásárolhatom meg az Istentől az üdvösséget, bármennyire vágyok is arra. Bármennyire csodálatos is az az én számomra. Semmit nem tehetek le az Isten asztalára, hogy Uram, én ezzel szeretném megvásárolni az üdvösségemet. De elfogadhatom tőle, mint kegyelmi ajándékot. És éppen ezért, amikor a Szentírás ezzel a kérdéssel foglalkozik, akkor két nagyon fontos igét állít elénk. Az egyik Péter apostol első levelének első fejezetében, a 18. és 19. versében található. Péter apostol első levele, első fejezet, 18. és 19. versében így olvashatjuk, mert nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Nem tudunk mi semmit letenni, se ezüstöt, se aranyat, semmi mást, semmilyen egyéb dolgot. A mi megváltásunk az Jézus Krisztus kiontott vérén történik, semmi máson. És amikor Pál apostol foglalkozik ugyanezzel a gondolattal, akkor ő az Efézusiakhoz írott levél második fejezet 8-9. Versében hozzáteszi, éppen ezért kegyelemből tartattatok meg. Hitáltal. És ez nem tőletek van. Ez Isten ajándéka. Ahogy az előbbi történetben is említettem, a király nem kereskedő, aki elad az ő kertjében lévő gyümölcsből, de mint király ajándékot adhat. Az Isten se árulja az üdvösséget, nem is tudnánk megvenni, mert nincs annyink, amit letehetnénk az Isten asztalára. De Isten az ő kegyelmét adja. És kegyelemből tartatunk meg. Hitáltal. És ez nem tőlem van, én csak elfogadom ezt a kegyelmet, és élek ezzel a lehetőséggel. Aztán van egy másik oldala is ennek a kérdésnek, és a másik oldalon lévő embereknek az tűnik hihetetlennek, hogy a kegyelem, az isteni kegyelem, az nem azt jelenti, hogy a kegyelem alatt lévőknek most már figyelmen kívül lehet hagyni a törvényt. Nagyon sokszor elhangzik az a gondolat keresztény emberek ajkáról, hogy hát kegyelem alatt vagyunk. De vajon a kegyelem alatt lévő állapotunk azt jelenti, hogy Isten már egyáltalán nem törődik azzal, és nem figyel arra, hogy én értékelem-e a tőle kapott kegyelmet, vagy nem? Vajon a kegyelem alatt azt kell érteni, hogy most már figyelmen kívül hagyhatom a törvényt? Most már azt csinálhatok, amit akarok? Vajon a földi életben, amikor egy bűnöző egy súlyos bűn után kegyelmet kap, és kiengedik, akkor ez azt jelenti neki, hogy most már folytathatja az előző életét ott, ahol abba hagyta? És követheti el egyik bűnt a másik után? Nem. Ő kegyelmet kapott ugyan, de a kegyelem azt feltételezi, hogy ettől a pillanattól kezdve, amikor a kegyelem megkezdődik, attól a pillanattól kezdve összhangba fog élni a törvénnyel. Ez a kegyelem alattiság. Akkor vagyok a kegyelem alatt, ha én ettől a pillanattól kezdve teljes szívvel figyelek arra, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Isten kegyelmének az elnyerését azonban bizonyos feltételekhez kötötte. Ezeket a feltételeket alaposan tanulmányoznunk és vizsgálnunk kell, mert az elfogadásától vagy az elvetésétől függ az üdvösségünk. Isten semmilyen feltételt sem szab kegyelme elé a múltra vonatkozóan. Mivel azt már nem tudjuk jóvá tenni. Ezért Isten, ismerve ezt a tehetetlen helyzetünket, nem is állít semmilyen feltételt a múltra vonatkozóan. Úgy mehetünk Jézushoz, ahogy vagyunk. Már csak azért is, mert a saját erőnkből úgyse tudnánk megváltoztatni semmit. Jeremiás könyvében a 13. fejezet 23. versében olvashatjuk azt, tehát Jeremiás 13:23-ban, hogy elváltoztathatja-e a bőrét a szerecsen, vagy a párduc az ő foltosságát. És biztos, ugye, hogy mindenki azonnal nemmel válaszolna, hogy hát a párduc dehogy tudja megváltoztatni a bőrének a színét. Se a szerecsen. Azt mondja az ige, na így cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Ahogy a szerecsen nem tud mit kezdeni a bőre színével, ahogy a párduc nem tud semmit tenni azzal, hogy foltos, na úgy mi se tudunk a saját állapotunkkal mit tenni, akik megszoktuk a gonoszt. A magunk erejéből, a magunk képességéből, a jelenlegi helyzetünkből semmit nem tudunk tenni. Éppen ezért, ahogy az előbb is fogalmaztam, úgy menjünk Jézushoz, ahogy vagyunk. Olyan bűnös, tehetetlen, alárendelt állapotban, amilyenben éppen most vagyunk, jöjjünk Jézushoz. Mint tehetetlen, bűnös emberek megjelenhetünk előtte, és bűnbánólag a lábaihoz borulhatunk. Jézus a szeretetének karjával átölel, a lelki sebeinket bekötözi, minden tisztátalanságunktól megtisztít, mert ő ebben gyönyörködik. Ez a múltra vonatkozó. Hadd ismételjem tehát, Jézus a múltra vonatkozóan semmi feltételt nem szab elénk. De a jövőre vonatkozóan már igen. Amikor tehát az üdvösségünkről van szó, akkor én nem tehetek semmit a múltammal, és az Isten se vár semmit tőlem, úgy fogad el, ahogy vagyok, de attól a pillanattól, amikor elfogadtam az ő kegyelmét, és előttem áll az idő, és a tér, és a lehetőség, attól a pillanattól kezdve már elvárása van az Istennek. Nagyon szemléletes példája ennek a lator a kereszten. Az a lator, aki ott a kereszten Jézus mellett megvallotta őt élete urának. És arra kérte Jézust, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Ez a lator ott az utolsó pillanatban megtért, és az Isten felé fordult, és Jézus személyes megváltójának elfogadta. És Jézus biztosította őt, hogy velem leszel. De most képzeletbe menjünk vissza ebbe az időbe, és gondoljunk arra, hogy mi történt volna, ha Jézus isteni hatalmával élve megengedi, hogy ez a lator leszálljon a keresztről, és megszabaduljon attól a kínhaláltól, aminek kitették őt. Hiszen a másik lator ezt kérte tőle. Ha ez a lator, ez a megtért lator leszállhatott volna a keresztről, és nem kell neki meghalni, vajon elég lett volna számára csupán az a hitvallás, ami ott a kereszten történt? Elég lett volna számára, hogy ő most hitben elfogadja Jézus személyes megváltójának, és Jézus meghal ugyan a kereszten, meg talán a társa is, de ő folytathatja tovább azt az életét, amit azelőtt is csinált. Ezt jelentette volna? Biztos, hogy nem. Ettől a pillanattól kezdve Istennek elvárása lett volna tőle. A kegyelem alattiság tehát nem azt jelenti, hogy nem kell figyelembe venni, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Jézus azt mondja az evangélium a feljegyzésekben, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. És ha valaki azt mondja, én Jézusé vagyok, én már elfogadtam Jézus személyes megváltómnak. Ha valaki az isteni kegyelem alatt él, na ennek az embernek azt üzeni Pál, a Titushoz írott levél 2. fejezet 12. versében, akinek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, az arra akarja tanítani őt, hogy tagadja meg a hitetlenségét, a világi kívánságát, éljen mértékletesen, igazán és szentül e jelen való világban. És így várja a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges visszajövetelét. A jövőre vonatkozóan tehát Istennek elvárása van tőlünk. Ezt jelenti a kegyelem. A kegyelem csak a múltra vonatkozik, teljes eltörlő hatással. A jövőre vonatkozóan úgy érvényesül a kegyelem, hogy mellettem van és segít, és fogja a kezemet, és kipótolja az erőmet, és véghez viszi azt, amire én magamtól már nem vagyok képes. Tehát együtt dolgozik velem, de nekem is tennem kell valamit. Szomorú és sajnálatos tény, hogy bennünket is meg tud környékezni Sátán a megtévesztő eszméivel és hazugságaival. Ha a törvény és a kegyelem nem megfelelő helyen áll a gondolkodásunkban és az életünkben, ha nincs egy harmonikus egység a törvény és a kegyelem gondolatában bennünk, akkor tulajdonképpen menthetetlenül áldozataivá válunk a csalónak. Sátán módszere közöttünk is ugyanaz, mint a történelem folyamán oly sokszor, szinte mindig. Egyeseket a törvény fanatikus szigorával hálóz be, és tart rabságban, és befolyásolja a gondolkodásukat. Ezek az emberek elfelejtik, hogy a törvény az tulajdonképpen értünk emberekért van, és nem ellenünk. Nem azért adta az Isten a törvényt, hogy ítélkezzen felettünk vele, hanem hogy segítsen az Isten iránti szeretetünk kifejezésében, meg a fele barát iránti szeretetünk kifejezésében. Ezért adatott a törvény. És ezért fogalmazza Jézus egyetlen nagy tételbe össze a törvényt, hogy az nem más, mint a szeretet. Másokat viszont azzal hitet el az ős csaló, hogy nem kell olyan szigorúan venni az isteni követelményeket. És amikor az ember ennek a sugallatnak enged, akkor egyik lépést a másik után teszi, mindig újabb és újabb engedményeket tesz a lelki élete terén, megint másokat a közömbösség lelkületében altat el, és így talán abban reménykedik, hogy elszalasztják ezek az emberek a nagy lehetőséget, a kegyelmet. A Szentírásban szinte refrénszerűen találjuk megfogalmazva, hogy Isten népe és Isten gyermekei alusznak. A 10 szűzről szóló jézusi példa is ezt mondja: mindannyian elaluvának és elszunnyadának. Pál apostol azt mondja az egyik gondolatában, hogy éppen ezért te, aki érzed a lelkedben az Isten megszólító üzenetét, serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból. És akkor felragyog neked Krisztus. Felragyog neked Krisztus. Ha készek vagyunk az Isten ébresztő megmozdítására lépéseket tenni, akkor azzal találkozunk, hogy felragyog a mi szívünkben Jézus Krisztus. Sátán minden áron szeretné tudatlanságban tartani az embereket arra vonatkozóan, hogy mit jelent nekünk Jézus. Nem szeretné, hogy megértsük, mit jelent az az igazság, amit Jézus Krisztusban nyerhetünk el, amit csak benne és általa kaphatunk meg. Ha valaha fontos volt Jézusnak az a figyelmeztetése, figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, no akkor az éppen ma, a mi időnkben vált nagyon fontossá. Sátán szándéka az, hogy az embereket visszatartsa attól a hittől, hogy Krisztus az egyetlen reménységük. Isten és az ember ellensége azt szeretné, hogy az igazságot, azt az igazságot, amelynek alapján megérthetjük, hogy Jézus mit jelent számunkra, ezt valamilyen homály takarja le előttünk. Ne értsük azt, hogy Jézus az egyetlen reménységünk. Ha gondolatban visszatérünk ahhoz az igéhez, amit kezdetben a Zsoltárok könyvéből olvastam, a 86. Zsoltár 11. versében így hangzott ez az ige: mutasd meg nekem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Három nagyon fontos dolgot állít elénk, és ezzel a biztos utat mutatja nekünk. Azt mondja a zsoltáros: Uram, te mutasd meg nekem az utat. Ugyanis annyiféle útjelző tábla van már, annyiféle irányzatot állítanak az emberek elé, hogy melyik a jó út és melyiken járjunk, hogy már elbizonytalanodunk. Már nem tudunk bízni, nem tudunk hinni. De azt mondja a zsoltáros, Uram, te mutasd meg nekem a te utadat. Mert én a te utadon szeretnék járni, azon a biztos úton, amely biztosan az életre vezet. Ezt az utat mutasd meg nekem, Uram. És tudjátok, hogy mutatja meg az Úr? Itt belül fogjuk megérezni. Amikor szembesülünk a különböző utakkal, amikor mi már teljesen elbizonytalanodunk az emberi értelmünk, akkor ebben a bizonytalanságban az Isten odalép mellénk, és az ő szent lelkének befolyásával terelget bennünket, mint a pásztor az ő nyáját. Én nem tudom, hogy miért arra kell menni, nem tudom talán megindokolni, de belül a lelkemben biztosan érzem, hogy én a jó pásztor vezetése alatt vagyok. Ezért mondja zsoltáros, Uram, mutasd meg a te utadat. És azért mutasd meg, mert én járni akarok ezen az úton. Pál apostol a rómabeliekhez írott levelében mondja, hogy azok az Istennek fiai, akiket a Szentlélek vezérel. És ezzel a szóval, hogy vezérel, azt mondja ki, hogy egyik lépést teszik a másik után. Tehát ők járnak, mozognak, előre haladnak, nem egy helyben állnak. És itt a zsoltáros is azt mondja, hogy amikor Uram megmutattad az utat, akkor én járni akarok ezen az úton. És talán hadd tegyem hozzá, hogy az Isten nem is mutatja meg másnak az ő útját, csak azoknak, akik járni akarnak azon. És az Isten útján járni pedig csak azok fognak, akik teljes szívvel félik az ő nevét. Ez az alapja mindennek. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. És ha ez megtörténik, akkor tulajdonképpen én kész vagyok az Isten útján járni. Ott van bennem már a vágyakozás, és keresem azt, melyik a jó út, mert én azon akarok járni, mert az életre akarok eljutni. És ezért az imádságom az, hogy Uram, mutasd meg nekem a te utadat. Elég volt már az emberi utakból, az emberi elképzelésekből, a te utadon szeretnék járni. Segítsen az Úr, hogy ezen tudjunk járni. Ez a tanulmány sorozat tulajdonképpen ezt a célt szolgálja. Megtalálni Jézust úgy olyannak, amilyen vonatkozásban nekem szükségem van rá. Megtalálni és megismerni Jézust úgy, mint aki az út, az igazság és az élet én számomra. Mert nincsen senkiben másban üdvösség. Nem adatott az emberek között más név, aki által kellene nekünk megtartatnunk, csak egyedül ő. Ezért az ő megismerése az üdvösséget és az örök életet jelenti. És segítsen az Úr, hogy mindig mélyebben és mindig tisztábban tudjuk őt megismerni, mint azt az utat, amely biztosan az életre vezet. Az Úr segítsen ebben bennünket. Amen. Amen.